Debrecen salakmotorosai rangos állami kitüntetést kaptak az augusztus 20-ai állami ünnephez kapcsolódóan. Az idén 60 esztendős Tihanyi Sándor a páros világbajnokságon kiharcolt bronzéremért magyar érdemrend lovagkeresztet, Tabakai József és Szatmári László a páros Európa-bajnokságon megszerzett dobogós helyezésért magyar bronz érdemkereszt kitüntetést kapott. Tihanyi Sándornak nem ez az egyetlen állami kitüntetése, Tabakai József nevével pedig még találkozhatunk, ugyanis mostantól ő vezeti a Speed Wolf utánpótlás csapatát. A riporter Buzás Bori.
A rádióban vendégünk Tihanyi Sándor és Tabakai József, mégpedig annak apropóján, hogy augusztus 20-án államalapításunk ünnepén állami kitüntetést vettek át, amihez szívből gratulálok a rádió teljes kollektívája nevében is. És hogy mi is ez a díj? Tihanyi Sándor magyar érdemrend lovagkeresztjét vehette át, de nem ez az első állami kitüntetés egyébként, majd erre is egy kicsit kitérünk. Még Tabaka József magyar bronz érdemkeresztet. És ez mind a páros VB-EB-n elért eredményekért, erre majd külön kitérünk. Én először ugye rangidőst kérdezném, aki idén 60. születésnapját is töltötte, hogy azért ez egy jó kis év volt. Szülinap, állami elismerés, unoka a salakon, mi kell még egy esztendőbe?
Igen, szóval volt minden ebbe az évbe, tényleg. Ugye április 28-án ugye betöltöttem a 60-at, illetve utána megkaptam ugye ezt a nagyon szép kitüntetést. Megmondom őszintén, nagyon meglepett, mert valahol egy kicsit számoltam rá, mert Adorján Zoli az 2 évvel ezelőtt kapta meg. Igaz, hogy nekem már volt előtte egy miniszteri kitüntetésem. Úgy voltam vele, hogy hát akkor az annyiba volt annyi, és akkor mikor nagy nehezen felvettem a telefont ugye a kérésre, hogy kitüntetésben részesülök, így akkor tudtam meg, hogy hát a lovagkereszt, a magyar érdemrend lovagkeresztjére terjesztettek fel, és ugye meg is kaptam.
Azt mondja, hogy nagy elismerés, meg nagyobb is, mert talán mint az előző, amit ugye az előbb mondtam, hogy mondani is fogok, ez a magyar sportért emlékére, amit 2010-ben kapott meg. Ugye azért ezt tegyük is hozzá, meg egy kicsit mondjuk is el a történetéhez kapcsolódóan, hogy nem vette fel a telefont, amikor keresték ezzel a mostani kitüntetéssel, és majd Tabaka Józsefnál is van egy történet, hogy meg kitörölte az e-mailt, tehát senki nem akart elhinni, hogy itt azért lehet valami nagy elismerésre számítani.
Igen, budapesti szám hívott, és én egyszerűen mondtam, hogy nem ismerős a szám, nem tudom, hogy ki hív, én nekem Pesten olyan ismerősöm nincs, aki engem hívjon, és az a lényeg, hogy többször megtaláltak már ilyen mindenféle vizsgálatokra menjek, mondom, nem veszem fel, és a végén kaptam egy SMS-t a minisztériumból, hogy jó lenne, ha felvenném a telefon, vagy visszareagálnék rá, mert hogy kitüntetésbe vagyok felterjesztve. Hú, gyorsan visszahívtam. A pillanatban hívtam, hogy és akkor hú, óriási öröm. Hú, aztán végre magát el lehetett érni. Hát mondom, elnézést, de én nem vettem fel, megmondom őszintén, azért nem vettem fel a telefon, de utána ugye már tisztázódott a dolog, és akkor mindenféle papírt visszaküldtem, ők is küldték a izét. Illetve a kitüntetést ugye azt 17-én vettük át, és valahogy előtte vagy 4 nappal kaptuk meg igazából az e-mailt, hogy na, hova kell menni. Tehát valójában én úgy voltam vele, hogy ez tényleg vicc volt.
Azt értjük, hogy nem veszünk fel egy idegen számot, mert nem akarunk még egy porszívót, ha már van egy. Na de mi hogy törlünk ki egy ilyen e-mailt?
Tehát teljesen hivatalosnak tűnt, és hát hivatalos volt a levél igazából, de ugye nekem csak annak tűnt. De ugye pont annyi átverés van, meg megtévesztő, ugye OTP nevében mindenki nevében átverik az embert, vagy én simán kitöröltem. És utána engem is egy 3 hét múlva hívott egy nagyon kedves hölgy a kitüntetési osztályról. Na mondtam, hogy jó, hát akkor oké, okay. Ne arra gondolom, de dolgozok, nincs rá időm. Tehát. És akkor kérdezte, hogy mikor hívjon vissza, mondom, 5 után. És akkor hívott 5 után. No, nem adja fel. És akkor csak úgy beszélgettünk, és győzködött, meg mondta, és hogy adjam meg ugye az adataimat, és a hozzájárulás ugye előterjeszhetnek, de én még akkor is mondtam, hogy én nem adok meg banki adatot, meg ilyesmit. Mondta, hogy hát neki nem is kell, meg minden. Úgyhogy, na mindent, végül csak aláírtam, és végül kiderült, hogy tényleg igaz volt. Már most egy utólag bánom, hogy nem kellett banki adat, mert ugye így nem kaptunk pénzt érte, de lehet, hogy jó lett volna egy kicsit. De tényleg ez így, tehát nekem óriási meglepetés volt, és én is, hogy Subi is mondja, hogy előtte egy 3-4 nappal kaptuk meg a hivatalos meghívót, tehát én odáig azt gondoltam, hogy ez ilyen csak kamu, meg ilyen nincsen, és ugye nekem azért is volt annyira furcsa, mert én 4 éve kiszálltam ebből a sportból, úgy hátat fordítottam neki. Pont Boros Norbival is csináltunk egy interjút, hogy nekem már olyan, mintha ez egy ilyen lezárt fejezet lenne, és úgy megtörtént, szép volt, de úgy már nem, tehát nincs az életemben ez benne, meg nem a hétköznapjaim része. és hogy megkaptam ezt az elismerést, ez úgy nagyon jól is esett, meg olyan nagyon hirtelen megint elkezdtek keresni az emberek, megint kicsit úgy felfordult körülöttem minden, de már most úgy azért kezd visszalaposodni.
Jól érted meg, vagy rosszul ezt a felbuzzulást itt ennek kapcsán körülötted?
Hát ez ugye ez ilyen rövid életű, ilyen tiszavilág életű volt, tehát ez csak egy-két hétről szólt, hogy ez még teljesen elviselhető, meg jó volt olyan emberekkel is találkozni, meg beszélni, ugye, akikkel mondjuk 5 éve nem találkoztam, vagy nem beszéltem. De mindenképp jó érzés volt persze, hogyha elismernek, akkor az csak egy jó dolog.
Ugye, ahogy említetted, és azért merek akkor egy kicsit rákérdezni, hogyha megengedett, hogy hátat fordítottál 4 évvel ezelőtt a sportnak, hogy az akkor egy olyan döntés volt, hogy a lezárásnak adok egy időt, hogy lezárjam ezt a szakaszt, vagy úgy gondoltad akkor, hogy ez teljesen véget, nem is akarok rá gondolni, emlékezni rá, hogy álltál ehhez? Tehát ott azért, akik követték a te pályafutásodat, lehet, hogy egy kicsit hirtelennek, vagy drasztikusnak élték meg akkor ezt a döntést.
Igazából bennem már onnantól kezdve egy kicsit olyan más volt, amikor nekem volt a Premier League-ben egy nagyon nagy esésem, ott egy fél év kimaradt, de úgy visszajöttem, de mellette elkezdtem egy vállalkozást is csinálni, mert ugye azért, amikor ugye a motorosok és a salakmotorosok ugye csak akkor kapnak pénzt, amikor elmegy egy versenyre és jól teljesít. Hogyha nincs verseny, vagy rosszul teljesítek, akkor ugye nem keresünk semmit. És azért, amikor fél évig csak rehabilitációra jár az ember, meg ugye a gyógyszereket, meg az ellátást fizetem, ugyankor nincs bevétel, és ugyankor arra gondoltam, hogy itt kell valami fix is, mert azért akkor már megszületett a kislányom, és hogy családomat nem hagyhatom így. És ugye csináltam utána a vállalkozást, de úgy szépen lassan elkezdtek megint jönni az eredmények, utolsó évben megint magyar bajnok lettem, és úgy tűnt, hogy na megint úgy visszatérek arra a eredményes pályafutásra, amit úgy abba hagytam a baleset előtt. Megint megkerestek a Premier League-ből, hogy menjek vissza, és úgy komolyan el is gondolkodtam. És én úgy is kezdtem neki az utolsó szezonomnak, hogy minden motoron felújít, beletoltuk a pénzt, hogy tényleg nyomjuk, csináljuk. De ugye eljött az első, tehát nem május 1 volt, hanem én április 28, valahogy úgy volt egy Debrecenben egy Európa-bajnokság, és ott olyan dolgok történtek, tehát már egész hét olyan nagyon stresszes volt, nagyon zűrös, nagyon zavaros. A verseny után azt mondtam, hogy jó, nekem most elég volt egy időre, és ugye akkor nem is azt mondtam, hogy befejezem a pályafutásomat, hanem hogy kész, megálltunk, és most nem akarok ebbe a közegbe lenni, így van. De viszont utána a szünet olyan jól sikerült, hogy utána már nem vágytam vissza.
De azért most hála jó Istennek mégis vissza tudtak csábítani, mégpedig úgy, hogy a kicsiket pásztorold egy picikét. Ez hogy érintett ez a megkeresés egyébként? Tehát, hogy örültél annak, hogy akár ami benned van, még tudást tovább adhatod, vagy furcsa volt a megkeresés, tényleg le akartad ezt zárni, mérlegre tetted-e, hogy akkor újra megint egy kicsit a köztudatba leszel?
Igazából én sérülésem után én Pesten megcsináltam az edzői iskolát, úgyhogy én készültem erre, hogy én foglalkozok fiatalokkal. Tehát tulajdonképpen Norbi, ahogy átvette a pályát, barát Norbi, ő már ugye megkeresett engem sokszor, de mindig nemet mondtam, tehát nem akartam visszajönni ebbe a közegbe. És igazából most is, tehát hogy nem is a közeg, meg ott, amit ugye hátrahagytam, az volt, inkább az, hogy hát szeretnék a sporton segíteni, szeretnék a fiataloknak segíteni. És ugye Norbival is úgy maradtunk, hogy én igazából... Tehát nagyon egyenesen, meg nyílegyenesen csak az utánpótlás, csak a fiatalok, engem úgy más nem érdekel. Én nem akarok meglévő versenyzőkkel foglalkozni, nem akarok velük versenyre menni. Engem az nem érdekel, hanem a mostani utánpótlást szeretném segíteni, és az, hogy ez a sport életben maradjon itt Debrecenben.
Akkor Lovazolikával sem ész?
Tehát neki mindenképp segítek itt, meg ha kikérik a véleményem, természetesen. De egyelőre, tehát én nem akarok a világ másik felére utazni. Úgyhogy én az itteni utánpótlással szeretnék foglalkozni, tehát ezt vállaltam el.
Akkor most az utánpótlás nevelésbe kérsz a segítséget Subitól, aki szintén foglalkozott már a fiatalokkal, és előtted jár korban és tapasztalatban?
Hát ugye mindenképp, pont mentünk felfel az úton, végig beszélte Subi. Nem is kaptam, gyűjtöttem szóhoz, de nem tényleg, tehát mindenképp. Tehát én mikor motoroztam is, akkor is tehát meghallgattam mindenkit, mindenkinek a véleményét meghallgattam, és tehát egyáltalán nem biztos, hogy én egyet értek mondjuk azzal az emberrel, de biztos vagyok benne, hogy tud olyat mondani, ami nekem is új, nekem is meglepő, és ugye attól tudunk fejlődni, mert ugye itt most nem az a lényeg, hogy itt most én idejöttem, és akkor itt az lesz, amit én mondok, és akkor csak az jó, amit én. Tehát ez egyértelmű, hogy ez nem így működik. Tehát egy versenyző is akkor jó versenyzi, amikor több tudást összeszed, és ugye össze tudja gyúrni, és ezért tud többiek fölé nőni. Tehát mindenképp... Tehát bárki segítségét szívesen veszem.
Most milyen gondolatokkal állsz egyébként? Nem tudom, már találkoztál-e a fiatalokkal, vagy volt-e már edzésetek együtt, de hogy mik az gondolat, hogy mik az első lépések, amiket megtennie?
Közös edzésű még nem volt, találkoztam már velük, meg pár sráccal beszélgettem is, de majd most akar Norbi csinálni egy toborzást, és én azt gondolom, hogy megint tiszta lappal és ugye nulláról fogjuk kezdeni. Ugye persze vannak srácok, akik már előbb járnak a többiektől, de én azt gondolom, hogy tehát mindig először fel kell mérni, hogy kik vannak, mik vannak, hol járnak. Tehát ez elég bonyolult lesz, mert ugye egy csoporttal, vagy egy adott kis csapattal ugye úgy tök könnyű együtt dolgozni, hogyha egyforma képességűek, és körülbelül ugyanott vannak. De hát ugye a salamotorban nem így működik, meg főleg nem itt. Tehát mindenkivel személyre szabottan kell felállítani egy edzéstervet, és nekiindulni. Hát ugye ez rengeteg dologtól függ, ugye itt van a pénzidő, motorikus képességek, fizikális képességek, tehát nagyon nehéz feladat előtt állunk.
Te végleg tetted a motort, ezt tudjuk, azért Ihanyi Sándor 20-án is az unokájával láthatok, bár szelíd kör volt, hallottuk, hogy otthon azt mondták, hogy nehogy baleset legyen, mert akkor haza se kell menni, de azért mégsem tette le végleg a motort. Hogy emlékszik vissza azért arra a pályafutásra? Most tudjuk ugye, hogy milyen eredményeket érted, de hogy mik voltak azok a sarokpontok, amiket szívesen kiemelne a pályafutásából?
Ez egy nagyon jó kérdés. Most Boros Norbival is volt egy ilyen riportunk, és mondtuk neki, hogy segítség, puskázzunk, mert nem tudjuk az időt, a dátumokat, az eredmények azok azért nagyjából megvannak. Tehát mindig megvoltak azok a lépcsőfokok. De figyelj, hogyha azt mondom neked, hogy most találtam meg például az életem első kupáját. Most találtam
hát,
meg.
Hány éves ez a kupa?
70, azt mondja, hogy 79-ben kezdtem, és 81-ben voltam junior magyar bajnok, és akkor kaptam egy kis üvegkupát. És az úgy állott dugott, úgy elkavarodott, hogy valami félem, és most megtaláltam, mondom, atya ég. Tehát az volt az első ilyen fordulópont, utána, amikor bekerültem ugye a felnőttek közé, mint junior, és már ugye azt is oda piszkáltam nekik, megverni nem tudtam, de azért oda piszkáltam nekik. Utána jöttek ugye a különféle eredmények, ugye többszörös Európa-bajnoki döntős, csapatvilágbajnoki döntős voltam. Felnőtt egyéniben kétszer tudtam elhódítani a bajnoki címet. Háromszor junior, hát a páros meg a csapat, azt nem tudom megszámolni, és utána jött egy óriási nagy változás, vagy nagy eredmény, hogy amikor ugye meg is kaptam ezt a nagyon szép kitüntetést, ugye a 90-ben a páros világbajnoki döntő harmadik helyen, ugye ott úgy utaztunk ki, hogy 9 ország indult a döntőbe, 6-an indultunk egy futamba, rendes, normál pályán, tehát nem volt egy egyszerű dolog, főleg úgy, hogy az első harmadik futamba kezdtünk, az első két futamba rommá borogatták egymást. És jöttünk a harmadikba mi. Na majd most mi jövünk. És ott egy nagyon szép eredményt értünk el. Ugye a harmadikok lettünk a világbajnoki döntőn, és az nagyon sokáig nem is tudtuk feldolgozni. Tehát egyszerűen nem tudtuk, hogy ez tényleg, mint hogy a kitüntetés, ezt komolyan megkaptam, hogy ez most tényleg elértünk, most ez tényleg is itt vagyunk most, ez igen. És hát utána még jöttek ugye az apró eredmények, ugye csorogtak befele. És akkor most ugye elértük ezt az időszakot is, hogy ugye abba hagytam a motorozást, hogy 6 évvel ezelőtt szépen elbúcsúztam. Tökéletesen elbúcsúztam, olyan Tihanyi módjára, hogy rommá törtem magam, és amikor összetörtem magam, 20-án rá 2 napra megszületett az unokám. Könyörögtünk, hogy meg ne szüljön Bettin ott a pályán, mert az apja, hogy összezúzta magát, és akkor most elértem azt, hogy az unokámmal együtt még tudtam menni egy kört. Igaz, hogy csak lassan, mert én kértem azt, hogy ez nem mi rólunk szól. Ez a két unokáról szól. Én betartottam, hogy csak pötyögtem körül, mint valami papa. Holott azért még biztos, hogy meg tudnám csinálni.
Unokája, rá lehet ülni még egyszer a motorra, és Józsi, te a fiadnak engednéd ezen a tapasztalatok után, hogy motorozzon?
Nem, csináljunk mást.
Akkor neked sem nem is lenne ilyen löket szerinted, ami miatt ráülnél még egyszer, csak akár így egy pötyögésre a motorra?
Sokszor megfordult a fejembe, hogy a gyerekének hogy fogom megmutatni a dolgokat. Tehát maximum megmutatom nekik, hogy kéne, de tehát én már motorozni nem. Hát ez olyasmi, mint a drog igazából. Hogyha az ember elkezdi megint csak akkor hagyja abba, amikor valami nagyon nagy pofon jön. Én meg azt nem akarom megválni.
Akkor ezek szerint nem volt a pályafutásban annyira nagy pofon?
De.
Volt?
Volt. Nem is egy, nem is kettő. Na. Nagy pofon, az... Hát, hogyha most kezdjük azzal, hogy 85-ben volt az esküvünk, szeptemberben, és rá egy hétre eltöltem a hátsó ujjamat. És úgy, hogy egy ilyen félórás-órás bénulás volt. Deréktől lefele. És akkor a mentős az nagyon aranyos volt, nagyon Miskolcon történt, az nagyon aranyos volt, nagyon, ezt mondta össze, na kellett magának. Egy hónapos házason, puff, oda vagyok. Na ez volt az első olyan löket, de úgy túl lettem rajta. Majd utána 92 volt egy combcsont törésem, amiből én egy évet pihentem, teljes évet pihentem. Akkor ötször műtöttek meg belőle, ötször műtötték a combcsontomat, és az Atya Úristen nem akart helyre jönni, nem akart megforni, az megint egy olyan volt, hogy újra kellett járni megtanulni. Ez volt a második löket, és akkor utána jött még egy harmadik, amikor a nyakcsigolyám eltört. Harmadik nyakcsigolya, akkor azt mondtam, hogy soha többet nem ülök rá. Akkor a család is azt mondta, hogy tehát ott voltam az intenzíven, valójában élet-halál között. Akkor mondta a főorvosnő, hogy ő nem tudja, hogy maradtam életbe. Mert a harmadik nyakcsője az nagyon veszélyes. És azóta szerencsém állítólag, hogy nem mozdítottam meg a fejemet. Semmi, akkor kaptam egy ilyen hornkasznit, de fogtam vele az HBO-tól kezdve minden, tehát minden megvolt. És ez egy utoljára, ugye, amikor az utolsó versenyemnek az utolsó körébe, utolsó futamnak az utolsó körébe leakadtam, na akkor azt mondtam, hogy na most van vége. Kész. Na most azt tényleg azt mondtam, hogy most nincs az, hogy Úristen, aki engem visszaültessen rá motorra.
De pöttyögni még azért csak felülünk.
Hát, arra még csak felülök.
Talán nem csodálkozom azon, hogy az anyukák többsége nem engedi a fiát motorozni, mert ugye nagyon sokaknál ez a hátráltató, hogy a gyermek menne, de vagy a szülő, vagy anya, vagy apa azt mondja, hogy na nem. Hát valóban egy nagyon veszélyes sportról beszélünk. Hiába most már azért fejlődik a technika, lufi palánk, stb. Nem olyan régen most is volt egy bukás, amikor a palánk alá becsúsztak, és ott is a kórházba került a versenyző. Tehát, hogy azért ez még mindig nem teljesen biztosított. Mégis hogy lehet akkor motiválni a fiatalokat arra, hogy gyertek is próbáljátok ki? Mert amellett meg egy hihetetlenül szép sport.
Mindenképp ugye minden sport, tényleg rengeteg mindent lehet belőle tanulni. De ugye a fiatalokat ugye mindenképp azzal lehet motiválni, ugye mindenki más beállítottságú. Mindenkinek más az értékrendje, meg hogy mire vágyik az életbe. Most egy olyan gyerek, aki egyfolytában biciklizik, egykerekezik, ugrat, megy neki a fának, tehát őket sokkal egyszerűbb, és ugye őket tehát mindenképp oda is kell hozni, és tényleg versenykörülmények között, meg tehát mindenképpen biztonságosabban motorozzon inkább a pályán egy lufi palánk mellett, mint mondjuk az utcán az autó között menjen. Tehát ahhoz képest azért százszor biztonságosabb. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy vannak olyan fiatalok, meg olyan szülők, akik látják ebbe a potenciát, és nem félnek esetleg a tényleg műtétektől, meg esésektől, mert ugye ez olyan, mint a vízilabda, hogy aki vízilabdázik, az vizes lesz, hát aki salakmotorozik, annak biztos, hogy lesz egy-két törése. Úgyhogy, de ettől függetlenül én most is azt mondom, hogy ez a sport sokkal többet ad, mint amennyit elvesz.
Én azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon férfias sportág. Ezt, tehát ilyet nem szabad mondani, hogy a bátor emberek sportja, mert nem hiszem, hogy az, de viszont le tudtuk győzni azt a félelmet, vagy aggódást, vagy valamit, hogy csak a győzelem, csak hogy futamot akarok nyerni, csak arra fogok rámenni, de ezért viszont nagyon sokat kell dolgozni. Na most, hogyha egy ilyen jelenlegi fiatal gyereket be tudnak fűteni arra, hogy sportoljon, és ugye ezt a fiú, hát ugye egyetemi férfi a sportágot esetleg, hogyha választja, akkor nem fog elmenni egy rossz irányba, hanem igenis egy sportoló lesz. És akkor azt mondom, hogy én ezt 90-ben értem el ezt az eredményt. Ti mikor értétek el ezt a párost? Na minden, és akkor most, még most is kitüntetést kaptunk érte, még most is megismernek bennünket az utcán, még mai napig, hogy Debrecenben egy Adorján, Hajdú, Tihanyi, Rabaka nevet hallják, akkor ez Bódi, még Lacit is hozzáteszem, akkor ezt mindenki tudja, hogy ők azok a salakmotorosok. És ez jó. Ezt nekem nem mondja senki, hogy nem jó, mikor megismernek az utcán, adja autogramot. És én azt mondom, hogy nagyon szép sportág, kemény embereknek a sportága, viszont azt is hozzáteszem, hogy találkoztunk 3 évvel ezelőtt a Hans Nielsennel, aki nem tudom hány soros világbajnok, és megkérdeztük, hogy milyen sérülése volt. És akkor ott gondolkozott, hogy egyszer volt eltöbb a nagy lábúja. Hát mondom, ezt nem hiszem el. Tehát nem kötelező, hogy most minden salakmotoros összetöri magát. Sajnos vannak benne sérülések, benne van a pakliba, ezt nagyon jól mondták, hogy amikor felveszed a sisakot, akkor szembenézel a dolgokkal, hogy mi is van ott akkor hány óra. Az unokámra visszatérve én azt mondtam az apjának, meg az anyukájának, hogy ha nem tanítjátok meg motorozni ezt a gyereket, vagy az apukája krosszozik. A nagyapja salakozott. Ezt nem tanítjátok meg motorozni, ez ki fogja lopni véletlenül a motorodat, és az utcán, mint amit az előbb Józsika mondta, az utcán összeszúz majd valamit, meg saját magán, akkor baj lesz. Viszont ha megtanítod motorozni, akkor ez nem fog megtörténni, hanem kimegy a pályára. És azt majd ő eldönti, hogy akarja azt csinálni, vagy nem.
Igen, nekem is úgy volt, hogy apa mondta, hogy hát ő nem. És akkor végül is anya győzködte, hogy hát próbálja meg, és mondták, hogy jó, akkor mennyi azt intéz magadnak. Én meg felültem tényleg a bicikli, és akkor átmentem Adorján Zoli bácsihoz még akkor, mert tudtam, hogy az iskola mellett lakik, bent cigizett, meg csinált ott egy robogót, és akkor mondtam, hogy ez meg ez vagyok, és akkor ezt akarom csinálni. Azt mondja, jó, oké. És akkor mondta, hogy hova kell menni, motort fennézni, megadta a telefonszámokat, minden. Sportorvosit csináltatni, és akkor tényleg én elmentem, megcsináltattam mindent, apunak megmondtam, hogy itt van, itt kell motort venni, és akkor lehet kezdeni. Ő mondta, hogy jó, hát akkor csináljuk.
Debrecen salakmotorosai rangos állami kitüntetést kaptak az augusztus 20-ai állami ünnephez kapcsolódóan. Az idén 60 esztendős Tihanyi Sándor a páros világbajnokságon kiharcolt bronzéremért magyar érdemrend lovagkeresztet, Tabaka József és Szatmári László a páros Európa-bajnokságon megszerzett dobogós helyezésért magyar bronz érdemkereszt kitüntetést kapott. Ennek apropóján készült elhangzott beszélgetésünk.